Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól, Szentléleknek közösségében. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennálló énekül a 130. Zsoltár első versét énekeljük. A 130. Zsoltár első verse így kezdődik. Te hozzád teljes szívből kiáltok szüntelen. Helyünket elfoglalva a 716. dicséretünk mindhárom versét énekeljük. A 716. dicséret így kezdődik, Jézus, téged kereslek, békességre vágyva. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése jöjjön továbbra is az Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Istentől. Amen. Halljátok meg, testvéreim, Isten igéjét, amint felolvasom hitünk erősítésére, lelkünk épülésére, a Lukács írása szerinti Szent Evangélium 15. részének 11-től a 32-ig terjedő verseiből. Isten igéjét, mint az ő tulajdonszavát, buzgó figyelemmel, engedelmességre kész lélekkel leülve hallgassátok meg. A Lukács evangéliuma 15. részének 11. és következő verseiből így szól a mi Urunk igéje. Azután így folytatta Jézus. Egy embernek volt két fia. A fiatalabb ezt mondta az apjának, Atyám, add ki nekem a vagyon rámeső részét. Erre megosztotta köztük a vagyont. Néhány nap múlva a fiatalabb fiú összeszedett mindent, elköltözött egy távoli vidékre, és ott eltékozolta a vagyonát, mert kicsapongó életet folytatott. Miután elköltötte mindenét, nagy éhínség támadt azon a vidéken, úgyhogy nélkülözni kezdett. Ekkor elment és elszegődött annak a vidéknek egyik polgárához, aki kiküldte őt a földjeire disznókat legeltetni. Ő pedig szívesen jól lakott volna akár azzal az eleséggel is, amit a disznók ettek, de senki sem adott neki. Ekkor magába szállt és ezt mondta, az én apámnak hány bérese bővelkedik kenyérben, én pedig itt éhen halok. Útra kelek, elmegyek apámhoz, és azt mondom neki, Atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened. Nem vagyok többé méltó arra, hogy fiadnak nevezzenek, tégy engem olyanná, mint béreseid közül egy. És útra kelve el is ment az apjához. Még távol volt, amikor apja meglátta őt, megszánta, elébe futott, nyakába borult, és megcsókolta őt. A fiú ekkor így szólt hozzá, Atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened, és nem vagyok méltó arra, hogy fiadnak nevezzenek. Az apa viszont ezt mondta szolgáinak, hozzátok ki hamar a legszebb ruhát, és adjátok reá, húzzatok gyűrűt a kezére és sarut a lábára. Azután hozzátok a hízott borjút, és vágjátok le. Együnk és vígadjunk, mert ez az én fiam meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott. És vigadozni kezdtek. Az idősebb fiú pedig a mezőn volt, és amikor hazajövet, közeledett a házhoz, hallotta a zenét és a táncot. Előhívott egy szolgát, és megtudakolta tőle, hogy mi történik itt. Mire a szolga így felelt, a testvéred jött meg, és apád levágatta a hízott borjút, mivel egészségben visszakapta őt. Ekkor az megharagudott, és nem akart bemenni. De az apja kijött, és kérlelte. Ő azonban ezt mondta az apjának. Látod, hány esztendeje szolgálok neked? Soha nem szegtem meg parancsolat, és te sohasem adtál nekem még egy kecskegidát sem, hogy mulathassak barátaimmal. Amikor pedig megjött ez a fiad, aki parázna nőkkel tékozolta el vagyonodat, levágattad neki a hízott borjút. Ő azonban ezt mondta neki, Fiam, te mindig velem vagy, és mindenem a tied. Vigadnod és örülnöd kellene, hogy ez a te testvéred meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott. Isten áldása legyen az ő igéjének hallgatásán, annak befogadásán és megtartásán. Gyertek, emeljük fel szívünket Istenhez, és imádkozzunk hozzá így. Hálát adunk neked, Istenünk, hogy összegyűjtöttél bennünket ezen a vasárnapon. Itt lehetünk együtt, idősek és fiatalok, itt lehetnek a cserkész csapat tagjai, itt lehetnek házaspárok, családok, egyedül lévők, magányosok, mindenki megtalálja nálad a helyét, és te kész vagy megszólítani bennünket igéddel, és érthetővé tenni a te üzenetedet lelked által. Látod, hogy mi minden foglalkoztat bennünket. Gondjainkat, bajainkat, gyászunkat, szomorúságunkat épp úgy eléd hozzuk, mint örömünket és hálaadásunkat, akár csak az elmúlt héten is megtapasztalt minden áldásodért. Köszönjük, hogy a te szeretetedben benne lehetünk mindannyian. Köszönjük, hogy a nyári hőségben most adtál egy kis felüdülést, és hogy így lehetünk együtt megpihenve a te házadban, a te ígédet hallgatva. Taníts minket ezen a történeten keresztül is, amit most hallottunk, hogy mi is oda találjunk hozzád, és hogy ne tegyük tönkre az életünket, hanem megtérve, bűnbánatot tartva a helyünkre kerüljünk valamennyien. Lelked által tedd élővé és hatóvá igéd üzenetét számunkra. Amen. Az ige hallgatására készülve a 237. dicséret első versét énekeljük. A 237. dicséret első verse így kezdődik: Teremtő Istenünk, édesatyánk nékünk. Kedves testvérek, Istennek az az igéje, amelynek alapján az ő üzenetét kívánom hirdetni szent lelkének segítségül hívásával, előbbi igényben van megírva, valamint a Zsoltárok könyve 103. részének a 13. versében eképpen. Amilyen irgalmas az apa fiaihoz, olyan irgalmas az Úr az Isten félőkhöz. Kedves testvérek, Jézus egyik legismertebb példázatát hallottuk, amit úgy ismerünk, mint a tékozló fiú példázata. De nem biztos, hogy ez a legjobb cím, néhány más nyelven úgy említik, hogy az elveszett fiú példázata. Ennek pedig az a magyarázata, hogy Lukács evangéliuma 15. részében Jézusnak három példázatát olvassuk, úgy, mint az elveszett jó, az elveszett drakma és az elveszett fiú példázatát. Akár a 100 jó közül, akár a 10 drakma közül, akár a 2 fiú közül az egyik nincs a helyén, tehát elveszett, és valóban azt mondja a fiú apja, hogy ez az én fiam, elveszett és megtaláltatott. De helyén való a tékozló megjelölés is, hiszen ez a fiú eltékozolta az egész örökségét. Mi is az, hogy tékozlás? Vagyonvesztegetés, pazarlás, a javak elfecsérlése. A keresztény bibliai lexikon így írja: a tékozlás az anyagi javakkal való felelőtlen gazdálkodás jelenti, visszaélést azzal, aminek alapján többre kellene jutni, felelősen gazdálkodva. És ez bizony ebben a példázatban jól látszik, hogy így történt. Egy igehirdető azt mondta, hogy inkább tékozló fiúk vagy fiak példázatának kellene nevezni, hiszen a nagyobbik fiú is keveselte, amit otthon kap, csak éppen nem ment világgá, hogy elköltsön mindent, amit lehet. És lehetne akár tékozló atyáról is beszélni, mert a példázatbeli apa vagy atya nem sajnálta odaadni az örökséget, mert szerette a fiát, és amikor visszafogadta, akkor is rápazarolta a gazdagságát, hogy kifejezze a szeretetét. Persze ez egy jó értelemben vett tékozlás. És ezek az elnevezések mind-mind jelzik, hogy milyen sokat mondó az a példázat, amelyet Jézus elmondott az ő hallgatóinak. De ki is ez a tékozló fiú? Mit tudunk meg a példázatban róla? Hát ő egy fiatal, ifjú legény, akiben felébredt a vágy, hogy önálló életet akar élni. Nem vagyok már gyerek, jó, hogy eddig eltartottak és elláttak a szüleim, örülök, hogy gondoskodtak rólam, de szeretnék végre független lenni és a magam ura lenni. Itt az ideje, hogy kipróbáljam, mire megyek a képességeimmel, a tudásommal, milyen az, amikor magam osztom be az időmet, a pénzemet. Eddig mindig azt kellett tennem, amit apám parancsolt nekem, ebből most már elég. Elkérem, ami jár nekem, a többi már az én dolgom. Középiskolás fiatalokat kérdeztek meg, hogy ha választhatnának, hogy otthon maradnának-e szívesebben, vagy elköltöznének és önálló életet kezdenének, a legtöbben az utóbbit választották. Persze ehhez pénzre is szükség van, valamiből meg kell teremteni az új otthont, kell egy jelentős induló tőke, amit azért remélnének, hogy otthonról megkapják, de ezzel el lehet kezdeni a független, önálló életet. Hát a tékozó fiú elkérte az apjától a vagyomból nekijáró örökséget. Ez valójában akkor illette volna meg őt, amikor az apja már meghalt, és ő, mint örökös, hozzájut az örökségéhez. De neki nem volt türelme ezt kivárni, hanem odaállt az apja elé, és elkérte az örökség, a vagyon ráeső részét. Hát bátor volt, mondhatjuk, vagy mégsem. Lehet, hogy inkább tiszteletlen volt. Hát bizony ez a legnagyobb tiszteletlenség volt a részéről. Mintha azt mondta volna, hogy apám, mostantól téged én úgy tekintelek, mintha már meghaltál volna, nekem te már nem kell lesz, csak a pénzed, add ki gyorsan, aztán hadd menjek a magam útján, ne is lássuk egymást. És el tudjuk képzelni az apa szomorúságát és bánatát, hogy így állt elé a fia, és az egész örökségét már most kért el tőle. Jogos lett volna, hogyha mindjárt ráförmed a fiára, és azt kérdezi, hogy hát mit képzelsz? Csak úgy adjam oda neked az egészet már most. Nem kapsz tőlem egy árva vasot sem, csak akkor, amikor majd eljön annak az ideje, vagy amíg meg nem tanulod, mit jelent a szüleidet tisztelni. De ez a példázatbeli apa nem ilyen volt. Ő szerette a fiát, és nem erőltette rá a saját akaratát. Szétosztotta a vagyonát a fiai között, és szabad utat engedett a kisebbik fiának, akinek ekkora már ennyire mehetnékje volt. És vajon nem rólunk mondta Jézus ezt a példázatot? Nem ismerünk magunkra ebben az öntörvényű fiúban? Hányszor és hányszor hallottuk, hogy Isten mit várna tőlünk, de nem akartuk, hogy Isten beleszóljon az életünkbe. Ugye voltunk már úgy, hogy Istent teljesen ki akartunk hagyni mindenből, és úgy tekintettük, mintha Isten nem is létezne. Jó dolog egy társaság, egy buli, amiben tudtuk, hogy Jézus nem jönne velünk, egy olyan internetes oldal, vagy más olyan időtöltés, káros szenvedély, amiről pontosan tudtuk, hogy nem jó, vagy legalábbis éreztük, hogy Jézus biztos nem támogatna ebben. Netán most is így vagyunk vele? Most is van ilyen dolog az életünkben? Egy ideig nem is igazán zavar, hogy Isten mindenről tud, egyszerűen ki akarjuk őt hagyni mindenből, ami velünk történik. Talán most is felelőtlenül osztjuk be az időnket, és csak az érdekel minket, hogy élvezzük az életünket. Észre sem vesszük, és haladunk lefelé a lejtőn, mint a tékozló fiú, aki múló örömöket keresett, élvezte az életet, szórakozott, végül azonban eljutott egészen a disznók bájújáig. Sajnos a lejtő az úgy működik, hogy minél később kezdünk el fékezni, annál nehezebb megállni, és végül csúnyán összetörjük magunkat. Az alkoholfüggők is úgy kezdték, hogy először csak megkóstolták az italt, aztán egy egész pohárral ittak, később kettővel, hárommal, végül már nem tudták abba hagyni. El tudunk jutni odáig, hogy a saját akaratunkból már nem is vagyunk képesek változtatni a helyzetünkön. Isten pedig megengedi, hogy távol kerüljünk tőle. Ő nem robotokat teremtett, akik kénytelenek azt tenni, amire ő beprogramozta őket, hanem olyan embereket alkotott, akik dönthetnek arról, szeretik-e Istent, tisztelik-e őt, engedelmesek akarnak-e lenni iránta. De Isten nem szeretné, ha rosszat választanánk, mert ő nem a vesztünket akarja, hanem a javunkat. Ezért ellátta tanáccsal az embert, ellát bennünket is jó tanáccsal, megtanít a helyes útra, törvényét a szívünkbe is beleírja. A Prédikátor könyve 11. részének a 9. versében olvassuk, hogy örvendez ifjú, míg fiatal vagy, légy jókedvű ifjúságod idején, és élj szíved vágya szerint, ahogy jónak látod. De tudd meg, hogy mindezekért Isten megítél téged. Isten minket is elenged, eltávolodhatunk tőle, de a következményeket vállalnunk kell. Ha viszont ott maradunk a közelében, akkor folyamatosan tapasztalni fogjuk az ő irgalmát, szeretetét, segítségét, sőt, mint gondoskodó atya, megadja nekünk mindazt, amire szükségünk van. Ha viszont elfordulunk tőle, nem okolhatjuk Istent a rossz döntéseink miatt. Nem kérdezhetjük, hogy miért engedte ezt meg. A tékozó fiú eléggé ki lett volna, így mondják mai modern kifejezéssel, ha az apja nem engedi előtt. Kiborult volna, vagy kiakadt volna rajta. Sajnos mi emberek olyanok vagyunk, hogy mindent ki akarunk próbálni, azt is, ami árt nekünk, mert nem hallgatunk az Úr szavára, elfordulunk tőle. Jeremiás próféta könyvében háromszor is elmondja az Úr, hogy az emberek a hátukat fordították felém, nem az arcukat. Hát valahogy így volt a tékozló fiú is, hogy az apja már csak a hátát láthatta, az arcát nem, mert elindult otthonról. Istennek hátat fordítva, Istentől távolodva egyszer csak ráébredünk, ez így nagyon nem jó. Csődbe jutottunk, minden elveszni látszik, talán az egész életünket értelmetlennek látjuk. Van-e még remény? Lehet-e még újat kezdeni? Mi kell ahhoz, hogy minden rendbe jöjjön? És így nézzük meg a történetből, a példázatból, mit kellett tennie a tékozló fiúnak, hogy újra kezdhesse az életét. Át kellett gondolnia a helyzetét, szembe kellett néznie a bűnével, meg kellett bánnia, amit tett, és el kellett indulnia hazafelé. Ezt gondolta magában, az én apámnak hány bérese bővelkedik kenyérben, én pedig itt éhen halok. Útra kelek, elmegyek apámhoz, és azt mondom neki, atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened. Nem vagyok többé méltó arra, hogy fiadnak nevezzenek. Tégy engem olyanná, mint béreseid közül egy. Vállalnia kell azt a szégyent, hogy ilyen piszkosan, rongyosan, büdösen odaáll az apja elé, és elmond neki mindent. Azt már nem is remélheti, hogy minden olyan lesz, mint régen, de ha legalább béresként, szolgaként visszakerülhetne az atyai házhoz, még mindig jobb dolga lenne, mint amiben most van. De vajon számíthat-e annyi irgalomra és könyörületre, hogy nem fogják elkergetni otthonról? Nem tudjuk, mert nem írja le a Biblia, hogy ez az apa már korábban küldötte valakit a fia után, hogy figyelemmel kísérje a fia életét, és hogy híreket kapjon róla, de az bizonyos, hogy nagyon várta haza. Már messziről meglátta, megismerte, eléje futott, megölelte, megcsókolta, és mielőtt a fia egy szót is tudott volna szólni, már jelezte feléje, hogy megbocsátott neki. Aztán, amikor elkezdte a fia mondani, amit eltervezett, atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened, nem vagyok méltó, hogy fiadnak neveztessem, akkor már nem engedte az apja végigmondani, hogy ő is hadd legyen egy a béresek közül, hanem már intézkedett, mert ilyen irgalmas szívű és szerető apja volt a tékozó fiúnak. A 103. Zsoltárban olvastuk, hogy amilyen irgalmas az apa fiaihoz, olyan irgalmas az Úr az Isten félőkhöz. Mi is egy ilyen irgalmas, szerető atyát láthatunk Istenben. A megtérő, a hozzá visszaforduló, visszatérő bűnöst Isten nem küldi el magától. Úgy tekinti, mint Isten félő embert, mert Jézuson keresztül néz bennünket. Ha azt kapnánk Istentől, amit érdemelnénk, akkor már régen nem élnénk. De Jézus magára vette bűneinket, és elszenvedte a mi bűneink büntetését, elszenvedte a halált. És azért folyt a vére ott a Golgota keresztjén, hogy vérével a mi bűneinket lemossa, a mi szívünket tisztára mossa, és mi irgalmat, kegyelmet nyerjünk az atyánál. És ezért fordulhatunk mi is vissza, és ezért mehetünk vissza az atyához, onnan a disznók vájúja mellől, a legnagyobb bűneinkből, talán saját magunktól is megundorodva, mert a mi szerető és irgalmas atyánk visszavár bennünket. Ha igazi szívből való bűnbánattal fordulunk mi is Isten felé, akkor az atya velünk is azt teszi, amit ez az apa tett a fiával, lelki értelemben tiszta ruhába öltöztet bennünket, gyermekévé fogad, asztalához ültet, fenséges lakomát rendez a számunkra. Erről is olvasunk a Bibliában, hogy a mennyben egy olyan lakomán lesz részünk, akik az övéi vagyunk, amit Isten kifejezetten nekünk készített. Jézus azt mondta, hogy még az ég angyalai is örvendeznek egy bűnös ember megtérésén. És ugyanígy a mai ember megtérésének is örülnek. A példázat tehát szól azokhoz, akik távol vannak Istentől, hogy van lehetőség megtérni, újat kezdeni, bűnünket megbánva visszatérhetünk az irgalmas Istenhez, aki azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és mindenki eljusson az igazság megismerésére. De Jézus példázata nem ér itt véget. Szól azokhoz is, akik ott vannak az Atya közelében, akik hálát adhatnának azért, hogy nem kellett akkora mélységeket megjárniuk, azonban mégsem tudnak szívből együtt örülni az örülőkkel. Itt a nagyobbik fiú szívében harag van és keserűség. Irigykedik az öcsére. Bezzeg ő kiélvezhette az életet, a földi élet örömeit. És az én apám, ahelyett, hogy megleckésztetné őt és megbüntetné, még zenés, táncos lakomát is rendezett a tiszteletére. Bezzeg én, aki most is a munkából jövök haza, még egy kecskegidát sem kaptam, hogy levághassam és együtt mulassak a barátaimmal. Micsoda igazságtalanság ez! Hát ez a fiú nem tudott együtt örülni azokkal, akik boldogan fogadták vissza az ő testvérét. Egyik gyülekezetben történt, hogy egy fiatalember megtért, hitre jutott, és a hitéről bizonyságot tett a gyülekezet előtt. És nem sokkal később a lelkipásztor megengedte neki, hogy tartson egy bibliaórát. És a bibliaórát végighallgatta csendben az egyik idősebb presbiter, de utólag szinte felháborodva, magából kikelve mondta, hogy engem akar azt tanítani, aki még csak most kezdte a hitét gyakorolni. Hát én a gyerekkorom óta járok templomba is, és ismerem a Bibliát. Hát hogyan akar engem egy ilyen fiatal valaki kioktatni és tanítani az igéből? Vajon Isten is így látja? Nem hiszem. Inkább örülnie kellett volna annak, hogy egy lelki testvért Isten a szolgálatba állított, mert ahogy Jézus mondta, az aratnivaló sok, a munkás kevés, kérjétek az aratás urát, hogy küldjön munkásokat az ő aratásába. Örülni lehet annak, ha valaki megtér, Jézus Krisztus követője lesz, és aki beáll a szolgálatba, és úgy kell fogadnunk az érkezőket, mint a lelki testvérünket, akit Isten arra indított, hogy visszatérjen a bűnös életéből a szentségbe, Jézus Krisztus követésébe, a megújult életbe. A tékozló fiú bátyja nem úgy élte meg, hogy most gyarapodott a családja, újra van testvére. Ő úgy tekintette, hogy ez már itt nem az én testvérem. Így mondta az apjának, hogy megjött ez a fiad, aki paráznákra költötte a vagyonát, és az apja pedig így javította ki, hogy ez a te testvéred meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott. Igen, az apa ehhez a másik fiához is tudott kedves lenni, és őhozzá is volt bátorító szava. Ez az irgalmas szívű apa kérlelte a fiát, hogy gyere be te is, örülj együtt a testvéreddel, vegyél részt ezen a kedves örömünnepen. Csalódtál? Nem volt ünnepi lakomában részed? Hát most itt a lehetőség, ingyen lakomában részesülhetsz, és ehhez nem kell más tenned, csak szeretned a testvéredet. És vedd észre, hogy te mindig velem vagy, és mindenem a tiéd, rendelkezhetsz vele. Ne légy irigy, ne légy féltékeny, mindenem a tiéd, kell-e ennél több? És rám a Zsoltárból vett ige a másik fiúnál is igaz. Amilyen irgalmas az apa fiaihoz, olyan irgalmas az Úr az Isten félőkhöz. És kedves testvérek, vegyük mi is észre, hogy az Úr mindig velünk van, vele lehetünk, vele járhatjuk az életünket. Ő mindent a javunkra fordít, míg a nehézségek, bajok is a javunkat szolgálják, mert azoknak, akik Istent szeretik, minden a javukra van. És ne egymással hasonlítgassuk össze magunkat, ne irigykedjünk senkire, és főleg ne hibáztassuk Istent azért, hogyha azt látjuk, hogy nem egyformán osztogatja az áldását. És összefoglalom, hogy Jézusnak ezen a dupla példázatán keresztül Isten megszólítja egyrészt a tőle távol levőket, hogy itt a lehetőség, nem késő még, hogy megfordulj, mert mennyei atyád tárt karokkal vár téged, hogy rendbe hozhasd elrontott életedet. Öröm van a mennyben egy bűnös felett, ha megtérve hazaérkezett, jó atyánk eléje mi is ijedve ment, van-e most kit így ölelne meg? Valamint szól azokhoz is, akik közel vannak az atyai házhoz, hogy ne legyünk senkire irigyek, hanem örüljünk azoknak, akiket Isten látszólag nálunk is jobban szeret. Valójában ő mindnyájunkat egyformán szeret. Ő nem személyválogató, ő senkivel nem igazságtalan, hiszen Jézus Krisztusban mindenét nekünk adta. Aki az ő tulajdonfiának nem kedvezett, hanem mindnyájunkért ideadta, hogy ne ajándékozna vele együtt mindent mi nekünk. És minket is hív, hogy részesei legyünk az ő mennyei lakomájának, amit készített számunkra. Amilyen irgalmas az apa fiaihoz, olyan irgalmas az Úr az Isten félőkhöz. Amen. Fennállva énekeljük a 238. dicséret harmadik versét. A 238. dicséret harmadik verse így kezdődik: Ím előtted állok. Helyünket elfoglalva, hagyjuk meg a fejünket és imádkozzunk. Kérlek mindazáltal, nagy irgalmassággal fogad vissza gyermeked. Ezt énekeltük az előbb, ezt kérjük imádságunkban. Mert úgy ismerünk meg téged, Istenünk, édesatyánk, aki irgalmas, kegyelmes, türelmes Úr vagy, és nekünk édes atyánk. Nem azt adod nekünk, amit érdemlünk, hanem visszafogadsz akkor is, amikor a bűn mélységeit megjártuk, és lehet hozzád jönni úgy, amint vagyunk, sok bűn alatt, de kérhetjük, hogy fogadj el bennünket. Köszönjük, hogy most is megláttattad velünk, hogy te nem vetettél el magadtól bennünket. Látjuk és szánjuk, bánjuk mindazt, amit vétettünk, és nem szeretnénk tovább távolodni tőled, hanem szeretnénk feléd fordítani arcunkat, és megvallani mindazt, amivel vétkeztünk, amivel megbántottunk téged. És köszönjük, hogy elkészítetted mégis számunkra azt az örökkévaló otthont, ahol részesedhetünk azon a mennyei lakomán, amit készítettél a téged szeretők számára. Addig is hadd tudjuk úgy élni az életünket, hogy szeretettel forduljunk embertársaink felé is, testvérekként tekintsünk azokra, akik együtt tudjuk imádkozni, hogy mi atyánk. Hadd tudjuk úgy befogadni egymást, hogy ne éreztessük, hogy mi különbek vagyunk, hanem ahogy erre is tanítottál az igében, tudjuk egymást magunknál alázatosan különbnek tartani. Imádkozunk a betegekért, a szenvedőkért, azokért, akik fájdalmak és nyomorúság közepette hívják segítségül a te nevedet. Így imádkozunk azokért, akik kórházban vannak, vagy akik műtétre várnak. Imádkozunk azokért, akik túljutottak egy beavatkozáson, és most lábadoznak, és kezdenek erőre kapni. Urunk, légy a szenvedőkkel, és add meg, hogy javukra váljon mindaz, amin keresztül mentek. Imádkozunk a gyászolókért, azért a családért, akik az elmúlt héten álltak meg szerettük hamvai mellett, és kérték a te lelked vigasztalását életükre. Add meg, hogy ők is lássanak hitükkel téged, a láthatatlant, és add nekik azt a vigasztalást, amit emberi szó nem adhat meg, de szent lelked által te megteheted, mert közel vagy a megtört szívűekhez, és a sebzett lelkűeket megsegíted. És imádkozunk a cserkész csapatért, akik most együtt vesznek részt ezen a mai istentiszteletünkön, hogy az ő felkészülésük, az ő sok-sok foglalkozásuk is hadd szolgálja a te dicsőségedet. Készíts fel őket is az életre, hadd lássák meg, hogy nélküled tönkretennék az életüket, de veled célba érhetnek, és olyan felnőttekké válhatnak, akik nem hiába élnek ezen a földön. Így imádkozunk az iskolát végző gyermekekért, fiatalokért, hogy a nyári szünetben adj olyan pihenést, felüdülést, nyaralást, amikor örülhetnek az életnek, ugyanakkor pedig hadd tudják elmélyíteni a veled való kapcsolatukat. Imádkozunk a tanárokért, a tanítókért, akik szintén most fellélegezhetnek egy nehéz tanév után, hogy nekik is áld meg a pihenésüket, életüket. És imádkozunk azokért a táborokért, és azokért a csendes hetekért, amelyek most a nyáron lesznek majd, hogy ott is a te ígéret hallgatva ne csak testileg, hanem lelkileg is felüdülhessünk, és megerősíthessük a veled való kapcsolatunkat. Hallgass meg a mi csendben elmondott imádságunkat is. Amen. Fennállva imádkozzuk a mi Urunktól tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Helyünket elfoglalva hallgassuk meg a hirdetéseket. Szeretettel köszöntjük a mai istentiszteletünkön a Pákics Pátyi Keresztjén ifjúsági csapat, cserkész csapatot, és kérjük az életükre, nyaralásukra Isten gazdag áldását. Kedden 9 órakor gyülekezeti bibliórát tartunk, péntek este 6 órakor megtartjuk a 6 órakor és 8 órakor az ifjúsági bibliaórákat, és péntek este 7 órakor a női kör alkalma következik. Hirdetjük, hogy a jövő vasárnap, a hónap utolsó vasárnapja lesz, úrvacsorás istentiszteletet fogunk tartani, így készüljünk rá lélekben. Keresztény részvéttel hirdetem, hogy eltemettük az elmúlt héten Szent Miklósi László Béla 71 évet élt atyánk fiát. Urunk vigasztaló kegyelmét kérjük a gyászoló hozzátartozók életére. Házasulandókat hirdetek. Karvázi Zsombor és Bence Réka esküvője szombaton 14:30 lesz itt a templomban. Imádkozzunk az ő életükért is, közös útjukért, és így Isten adja az ő áldását a házasságukra. Az iratterjesztésünket is szeretettel ajánlom a testvérek figyelmébe. Éljünk ennek a lehetőségével, bibliákat, énekeskönyveket, áhítatos könyveket, hitünket ébresztő és erősítő kiadványokat kaphatunk az istentisztelet végeztével az iratterjesztésben. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Záró énekül a 205. dicséret mind a 4 versét énekeljük. A 205. dicséret így kezdődik: Ó Atya Isten, irgalmas nagy Úr! Amilyen irgalmas az apa fiaihoz, olyan irgalmas az Úr az istenfélőkhöz. Az Úr szeretete mindörökké az istenfélőkkel van, és igazsága még az unokáikkal is, azokkal, akik megtartják szövetségét, és törődnek rendelkezéseinek teljesítésével. Amen. Mm-hmm.